Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 62. Zsoltár első versét énekeljük. A 62. Zsoltár első verse így kezdődik: az én lelkem szép csendesen. Magasztaljuk Ura, az Urat leülve, helyünket elfoglalva, a 345. dicséret első három versének eléneklésével. A 345. dicséret első verse így kezdődik: Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. ami segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Istentől. Ámen. Lelkünk épülésére is, hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét János evangéliumának első fejezetéből, az első fejezet 19. versével kezdődően a 34. versével bezárólag terjedő igeszakaszt. Hallgassa meg a gyülekezet alázatos szívvel és figyelemmel, miképpen szól Istennek igéje János evangéliumának első fejezetének 19. versétől. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor, Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én mondottam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. És nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. A gyülekezet foglalja el a helyét, és fejünket meghajtva, szívünket az Úrhoz emelve fohászkodjunk. Mennyei Urunk, Teremtünk, Alkotunk, hálásak vagyunk a kegyelemért, azért, hogy tart a ma, azért, hogy hallhatjuk a te ígédet, hogy nem életünkre tekintettél, hanem arra a kegyelemre, amellyel megajándékoztál bennünket. Azzal a kegyelemmel, hogy nap mint nap újra és újra visszatérhetünk hozzád, megtisztogathatjuk magunkat a te ígéd, a te lelked által. Látod a mi bűnös életünket, látod a mi gondolatainkat, látod azt, hogy hogyan jöttünk most a gyülekezetbe és a te házadba. Kérünk most téged, hogy tisztogass meg, kérünk, hogy most vedd el tőlünk azokat a kérdéseket, kételyeket, elutasításokat, amelyek eltávolítanak tőled, és eltávolítanak a gyülekezet tagjaitól is bennünket. Azért kérünk így, és bízunk benne, bízunk abban, hogy önmagunkat is át tudjuk adni az ige hirdetésnek, a léleknek, hiszen csak akkor tudunk hozzád közelebb kerülni, ha ezeket a mi életünkben lévő gondokat, problémákat előtted le tudjuk tenni, te azokat el tudod venni, azokkal szembesítesz bennünket, konfrontálsz, kérünk, hogy így légy jelen, te látod azt, hogy hol tartunk a hit útján. Kérünk mindannyian személyesen, hogy az ige hirdetésben jegyen meg az a csoda most ebben az órában is, hogy mellénk fegődsz, hogy tanítasz, hogy hozzád közelebb kerüljünk, megérthessük mindazt, amiért teremtettél bennünket erre a földre. Kérjük így a te lelkedet ebben az órában, nem csak itt a gyülekezetben, hanem minden olyan helyen, ahol segítségül hívják ebben az órában. Így kérünk, hogy jöjj és légy velünk. Amen. A 312. dicséret első és második versével készüljünk az ige hirdetésre. A 312. dicséret első verse így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely János evangéliumából hangzik most is hozzánk az előbbi ige szakasz folytatásából. János evangéliuma első fejezete a 35. versétől a 42. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Egyik Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Magánügy-e a hit? Lehet-e magánügy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit? Erre a kérdésre kerestük a választ a múlt vasárnapi istentiszteletünkön. A Bibliaolvasó kalauzunk szerinti akkori újszövetségi fejezetet gondoltuk végig együtt ebből a szemszögből. Pál apostol útját Rómába, a hatalmas tengeri vihar és a hajótörés történetét. Nyomon követtük ennek során Pál apostol nyilvános fellépéseit a hajón. Megérthettük, hogy első figyelmeztető szavai a további út veszélyes mindnyájukra nézve szeretetből fakadtak. Az a Jézus Krisztus ugyanis, akinek Pál apostol az élete fölötti uralmat átadta, mentő szeretetet oltott a szívébe minden ember iránt. Már csak ezért sem élheti meg a keresztény ember hitét csak belső magánügyként. Aztán azt is láttuk, hogy Pál apostol másodszor akkor szólalt meg ott a hajón, amikor közben már kitört a hatalmas vihar, dobálta a hajójukat, és elveszett megmenekülésük minden reménye. Neki akkor kijelentést adott az Úr, beavatta a tervébe. És abban pedig nem csak Pálról volt szó, hogy neked a császár elé kell állnod, hanem az utitársairól is, Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Micsoda felszabadító, reményt adó üzenet! Ezt el kell mondani a többieknek is. Mindnyájan hajózunk az élettengerén, több-kevesebb sikerrel. Hányszor szenvedünk hajótörést? Magánéletben? Elhagyott a szerelmem? Tönkre megy a házasságon, családi konfliktusok támadnak, vagy a munkában, nem tudok megfelelni az elvárásoknak, elbocsátanak, nem lesz munkahelyem, munkám, nyugdíjba kell mennem, felesleges vagyok, minek is élek, aztán betegségek jönnek, veszteségek, gyász, és lehetne tovább folytatni a sort, amikor úgy érezzük, hogy most nincs tovább. Összetört a hajó, vége mindennek. Istennek azonban az ilyen értelemben hajótöröttekkel is van terve. És mint ahogy akkor megszólította Pál apostolt, ma is elsősorban a reál figyelőkre bízza mondani valóját, és ezért sem lehet a hitünk magánügy. Sokkal inkább hatalmas kiváltság minden keresztény számára, hogy részese lehet a mindenható Isten munkálkodásának. Ez a mostani szakaszunk, amely a Bibliaolvasó kalauzunk szerint szintén újszövetségi ige szakaszunk ezekben a napokban, abban segít nekünk, hogy megláthassuk, megérthessük, mi módon állhatunk bele, hogyan is állhatunk mi bele az Isten munkájába, csodálatos nagy művébe. S a szolgálatnak két típusát állítja elénk ez a rövid kis ige szakasz, amelyet másodszor hallottunk. A szolgálatok közül az elsőt itt a történetünkben Keresztelő János testesíti meg. Gondoljuk most végig együtt, hogy mit is tudhatunk meg róla, és most ne csak erre a második ige szakaszra, hanem az először olvasottra is gondoljunk. Hallottuk, azt jegyezte föl az evangélista, hogy Keresztelő János Betániában tartózkodott a Jordánon túl. És a zsidók Jeruzsálemből küldtek hozzá papokat és lévitákat, hogy derítsék ki, ki is ő valójában. Keresztelő János pedig a válaszadás azzal kezdi, figyeljünk csak rá, milyen érdekes, hogy ki nem ő. Azt mondja, hogy én nem a Krisztus vagyok. Hát akkor folytatják a kérdezősködést, Illés vagy te? Nem az vagyok. A próféta vagy te? Nem. És végül ezt mondja János, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Majd pedig néhány mondattal később az ige szakaszban ezt olvashatjuk. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Második szakaszunknak pedig ez az első mondata. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Keresztelő János, azt látjuk tehát, magáról mindig tovább tereli a figyelmet, pedig személye igencsak az érdeklődés központjában állhatott ott akkoriban, biztosan sokan és sokat beszéltek róla. Az evangéliumokban megtudhatjuk azt, hogy nagy sokaság vette körül, sokan mentek hozzá katonák, mentek hozzá vámszedők. Most azt olvastuk, hogy papok és léviták jártak nála nyomozni. Hogy ilyen nagy a kíváncsiság a személyét illetően, azt az is magyarázza, hogy abban az időben a zsidók nagyon várták a messiást. És lám, Keresztelő János nem él vissza ezzel a helyzettel, nem lép fel messiásként, sőt, rögtön ezzel kezdi, hogy én nem a Krisztus vagyok. Nem akar többnek látszani, mint akinek Isten elküldte őt. Azt viszont egyértelműen vállalja. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Aztán ilyet is mond, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. János tud második lenni, nem kis dolog. Tisztában van Istentől rendelt helyével, és teljes szívével el tudja fogadni ezt. Túlmutat önmagán Jézusra. Másnap is, már harmadnap is, újra és újra ezt cselekszi, kitartóan, hűségesen. Olyan, mint a jó útjelző tábla. Bódás János lelkészköltő egyik versének ez is a címe, útjelzők. többek között ezt írja róluk. Törzsüket hőség, csontrepesztő dühös fagy foga rágja. Állják, tűrik, mindig vigyázban, feszül rajtuk a tábla. És lám, János sem mondja azt, hogy de hát már itt állok egy ideje, sőt, tegnap is, már tegnap előtt is itt ácsorogtam már, tűrve a papok, léviták, kutakodó kérdéseit is, meg sok mindent, most már aztán elég. Nem. Ő újra és újra Jézusra mutat. Íme az Isten báránya. És lássuk meg ebből a történetből, hogy ezért válhatott keresztelő János egy két tanítványa, akikről itt hallottunk, Jézus Krisztus követőivé. Így olvastuk, meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, mármint, hogy íme az Isten báránya, és követték Jézust. Keresztelő János pedig nem tartóztatja őket. Nem ijed meg attól, hogy jaj, hát most kettővel kevesebb tanítványom lesz. Nem rója fel, hogy szó nélkül tovább állnak. Hát legalább egy köszönömöt azért mondhattak volna nekem is. A jó útjelzők olyanok ugyanis, és ismét Bódás János verséből idézek, hogy virágot nem tesz senki rájuk. Előttük le nem tért el. Nem kegyesek bálványai, plékrisztus nem viselnek. Nem ködös, de határozott célok felé terelnek. Keresztelő János valóban ezt tette. Íme az Isten báránya, erre induljatok, hozzá menjetek. És ő pedig ott marad a helyén. Eddig tartott a szolgálata velük kapcsolatban, most már átadja őket Jézusnak, mert bízott Jézusban, bízott abban, hogy Jézus munkálkodik, és valóban azt olvastuk, hogy Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket, mit kerestek. Ők pedig megkérdezték, Mester, hol van a lakásod? És aztán elmentek vele, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. Nem írja le János evangélista, hogy mivel töltötték el az időt ez a két tanítvány és Jézus akkor ott. De hogy életük döntő találkozása volt ez a Jézussal való találkozás, az abból is sejthető, hogy ennyire megmaradt bennük még az is, hogy ez 4 óra tájban történt. Ne felejtsük el, ahhoz, hogy ezt átélhessék, hogy ebben a csodálatos élményben, hogy találkoznak Jézus Krisztussal, kellett egy keresztelő János, és kellett egy ilyen keresztelő János. Szüksége volt az Úrnak egy olyan emberre, aki nem magát akarta a középpontba állítani, hanem tudott Jézusra mutatni. Aki nem magához akarta láncolni az embereket, hanem a szolgálatát elvégezve engedte őket tovább lépni. A keresztény ember szolgálata éppen ilyen keresztelő jánosi szolgálat. Ahogyan Bódás János írta ebben az emlegetett versében az útjelzőkről, a pontos utat és irányt mutatják mindeneknek. Fontos szolgálat. Ige szakaszunk folytatásából megtudjuk azt is, hogy kik is voltak ezek a tanítványok, akik először Keresztelő János tanítványai voltak, és aztán mivel ő tudott útjelző lenni, így Jézus Krisztus tanítványaivá válhattak. Az egyik őjüket Andrásnak hívták, a másik minden bizonnyal az a János volt, aki leírta az evangéliumot. Minden esetre erről az Andrásról azt is hallottuk itt a történetünkben, hogy ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a Messiást. És aztán oda vitte Jézushoz, mármint a testvérét, Pétert. Hogy mennyire meghatározó találkozás volt András számára ez a Jézussal való találkozás, az ebből is érezhető. Mihelyt találkozott a testvérével, kibukott belőle, hogy megtaláltuk a Messiást. Nem a másodszori vagy az ötödszori találkozásnál mondja el, amikor úgy valamiről éppen eszébe jut, hogy ja, hát találkoztunk Jézussal, és a többi egyéb mellett erről is beszél. Nem, hanem ezzel kezdi. Mihely találkozik a testvérével? Már mondja. Miről szoktunk mi leginkább beszélni? Mi jut eszünkbe legelőször? Sokat elárul ez rólunk is. Arról is, hogy volt-e már ilyen döntő találkozásunk, ilyen életünket meghatározó találkozásunk Jézus Krisztussal, és hogy ott maradtunk-e nála. Boldog élményünk-e már nekünk is ez, hogy megtaláltuk a Messiást. András azt szerette volna, hogy a testvérének, Péternek is része lehessen mindabban, amiben neki lehetett ott, ebben a találkozásban. És ezért nem csak elújságolja, hogy megtaláltuk a Messiást, hanem így olvastuk, oda vitte Pétert Jézushoz. Nem csupán küldi, hogy menjél te is, hanem vele megy. Végig megy vele a Jézushoz vezető úton. Ha Keresztelő Jánosra azt mondtuk, útjelző és fontos szolgálat, akkor Andrásra talán ez a szó illik, útítás. Végig megy a Jézushoz vezető úton, és ez is fontos szolgálat. És milyen különös, ő viszi, azaz András viszi oda Jézushoz Pétert, de Péter tölt be később majd vezető szerepet az apostolok közösségében. Hogyha az evangéliumokra gondolunk, akkor tudjuk azok, hogy Péter volt az Jakabbal és Jánossal együtt, akik Jézus legbizalmasabb köréhez tartoztak. András nem tartozott oda. És András mindenütt így emlegették, hogy ő a Péter testvére, mert hogy Péter volt az ismert, az ismertebb. András kevésbé. A mi szakaszunkban is így van róla szó. András, Simon Péter testvére. Andrást ezek szerint általában csak Péterrel kapcsolatban emlegették, hogy az ő testvére. Vagyis valami olyasmi derül ki ebből is, hogy András is tudott második lenni. Nem az volt a fontos neki, hogy ki van elől, hanem az volt a fontos számára, hogy Jézushoz közel legyen, és hogy mások is közel kerüljenek Jézushoz. Oda vitte Jézushoz a testvérét, Pétert. Oda vitte a görögöket, erről is a János evangéliumában olvashatunk, akik Fülöphöz mentek oda először, mert látni szerették volna Jézust, és Fülöp nem tudott velük mit kezdeni, szólt Andrásnak, és András tudta, hogy mit kell tenni. Oda vitte őket Jézushoz. Oda vinni, elmenni vele, utitásnak lenni. Ez időigényes szolgálat, de szükség van erre is. Ilyen szolgálat igazából szülőként, nagyszülőként, esténként bibliai történeteket olvasni fel a család kisgyermekeinek. Vagy megbeszélni a bibliai történeteket, szakaszokat azokkal, akik már közülük olvasni tudnak. De a templomba jövetelünk is, a mi meggazdagodásunkon túl is lehet még ilyen szolgálat is, amikor elhozzuk a gyermekeinket, elhozzuk az unokáinkat, vagy amikor elhozzuk az ismerősünket, a munkatársunkat, vagy a szomszédunkat. Azzal a lelkülettel, hogy megtaláltam a messiás, gyere, neked is látnod kell, meg kell ismerned őt. És azzal a helyzetükbe való beleérzéssel, hogy őket, akik még nem voltak talán sosem templomban, az is feszélyezi, hogy nem ismerik az itteni szokásokat. Nem tudják, hogy mikor mit kell csinálni, mikor kell felállni, mikor kell leülni. Nem tudnak együtt énekelni velünk, talán még az Úr Jézustól tanult imádságot sem tudják együtt mondani velünk, mert nem ismerik még azt. És mennyivel nyugodtabbak lehetnek, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hogyha egy ismerős vállalva ezt a szolgálatot, végig mellettük van. Ebből az egész történetből azt is megérthetjük, hogy a szolgálatok egymást kiegészítik, egymást követik, egymásra épülnek. Keresztelő János, ahogyan hallottuk, útjelző táblaként rámutatott Jézusra, íme az Isten páránya. Megmutatta az utat. Hozzá forduljatok, ha a messiást keresitek. Majd, amikor Jézushoz érkeztek, akkor ott tőle sokkal több mindent meg fogtok még tudni. De most sem szabad elfelejtenünk, hogy Andrásékat is már Keresztelő János előtt is tanították valaki, mert megtanították őket az ószövetségi kijelentésre, az ószövetségi igékre. Megtanították nekik, hogy jön a messiás, mert megígérte azt az Úr. És ebben a láncolatban fontos, hogy íme az Isten báránya, itt van a messiás. Testvérek, vegyük komolyan, hogy így munkálkodik az Úr. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében ezt így fogalmazta meg, én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. És hogyha Keresztelő János történetére gondolunk, akkor ezt úgy mondhatjuk, hogy nem csupán Keresztelő János munkálkodik, hanem már előtte is munkálkodtak, utána is munkálkodnak, de legfőképpen pedig a mennyei atya munkálkodik. Vegyük nagyon komolyan mindezt. És akkor ránk nézve is igaz lehet az, amit a Bódás vers az útjelző táblákról így fogalmaz meg, életet óvnak, mentenek, hű szolgái a köznek. Igen, a mi életünk is lehet ilyen szolgálat. És akkor az Andrások Jézus követőkké válhatnak, majd pedig ők utitársak lehetnek a Jézushoz vezető úton, hogy mások is Jézushoz találhassanak, hogy egyre többen megismerhessék őt, hogy egyre többen ne csak kimenekedjenek életük viharaiból, hanem valóban megtapasztalhassák az Úr szabadítását, hogy örök életük lehessen. Amen. ...256. dicséretünket keressük meg, és ennek a 6. verszakát énekeljük. 256. dicséretünk 6. verszakát énekeljük, és olyan jó lenne, hogyha szívünkből fakadna föl ez válaszként Isten szavára. Kész már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltodért nagy hálákat adni. Urunk Istenünk, áldunk is magasztalunk téged azért, hogy te megszánsz bennünket, amikor hajótörötként vacogunk, didergünk, amikor talán már elvesztettünk mindenünket, talán a reményünket is már, hogy még valaha lehet folytatás. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te nem csak látod mindezt, tudsz mindenről, hogy nem csak számon tartasz így bennünket, hanem nálad már készen van a szabadítás számunkra. S hadd valljuk meg neked azt is, hogy bizony sokszor mi a pillanatnyi viharainkból szeretnénk csak kimenekedést. Amiben éppen kudarcot vallottunk, abban valami gyors megoldást lehetőleg, s hadd valljuk meg azt is, hogy sokszor még ezt is megszabnánk neked, hogy milyen legyen az a megoldás. Urunk, köszönjük, hogy te világossá teszed számunkra, és szeretnéd megértetni velünk, hogy nekünk nem csupán a pillanatnyi viharokból való kimenekedésre van szükségünk, hanem a te nagy szabadításodra. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy te ezt már elvégezted, és kész vagy mindnyájunkat, mindenkit, aki hozzád fordul vágyakozó szívvel ebben részeltetni. Köszönjük, hogy egyszülött fiad Jézus Krisztus kereszthalála feltámadása áldozata által mi kapcsolatba kerülhetünk veled, bocsánatot kaphatunk tőled, új életet kezdhetünk, és köszönjük, hogy ez az élet, ez folytatódik a meghalás után is. Köszönjük az örök élet ajándékát, amelyet elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogy te mindezt szeretnéd nekünk adni. Bocsáss meg, amikor mi kevesebbel is beérnénk, és támaszt vágyat a szívünkben a több után, azután, amit te Jézus Krisztusban adtál nekünk. Hadd tudjuk azt elfogadni, hadd tudjunk így megnyílni előtted, kegyelmedből. És köszönjük neked, hogy megtalálva így az Úr Jézus Krisztust, megtalálva a Messiást, mi is válhatunk útjelzőkké, hogy továbbadhatjuk a jó hírt, hogy mutathatjuk az irányt, az utat, rámutathatunk arra, aki mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Köszönjük neked ezt a nagy kiváltságot, köszönjük, hogy ilyen csodálatos értelmet célt adtál a mi életünknek. De arra is kérünk, bocsásd meg, hogy mi nem tudunk kitartók lenni, vagy bocsásd meg, hogyha még talán nem is álltunk bele igazán ebbe a szolgálatba. Bocsásd meg, ha az életünk még egészen mást mutat, és könyörülj meg rajtunk, hogy mi is tudjunk rád mutatni, és tudjunk hűségesen állni ott így a helyünkön, nap-nap után. És köszönjük neked, hogy a szolgálatoknak olyan sokrétű gazdagságát mutatod meg nekünk a Szentírásban, amelyekből most is elénk tártál csak egy pici részletet. Köszönjük, hogy válhatunk mi bizonyos emberek számára útitássá is. Könyörülj meg rajtunk, hogy vegyük észre azt, amikor itt szeretnél odaállítani valaki mellé, és ne fáradjunk bele ebbe sem. Áldj meg így bennünket, hogy hadd épülhessünk, hogy mindenki ott állhasson a helyén, hogy végezhesse azt a szolgálatot, amit éppen rá akarsz bízni, és hadd gazdagodhassunk így mi magunk is, gazdagíthassuk egymást, és hadd épülhessen, növekedhessen a mi gyülekezetünk, és hadd tudjunk mind többeket hozzád vonzani, hozzád segíteni, hogy megtalálhassák a Messiást, és így az életük igazán értelmet nyerhessen, megelégedett életté válhasson. Kérünk téged, adj ehhez nekünk bölcsességet, erőt, áraszt szeretetedet a szívünkbe. Légy velünk így nap, mint nap. Áld meg a betegjeinket. Könyörülj meg azokon, akik nagyon egyedül érzik magukat, hogy legyen emberük. Nyisd meg a szemünket, hogyha nem látjuk meg a másikat, hogy vegyük észre, és tudjunk odaállni melléjük is. Imádkozunk, Urunk, azért a családért, és annak a családnak minden tagjáért, amely családnak az elmúlt napokban kellett szerettüktől elbúcsúzniuk. Add a te vigasztalásodat, erődet, békességedet nekik is. Könyörülj meg, kérünk, egyházunkon, egyházunk vezetőin, népünkön, népünk vezetőin. Könyörülj meg mindnyájunkon, kérünk, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira, mely most a nyári rend szerint a következőképpen alakul. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomban, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, és pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben pedig istentiszteleten magasztalhatjuk a mi Urunkat újra, ha Isten is éltet bennünket. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy a csendeshetünk délelőtti foglalkozásainak az anyaga, hanganyaga, illetve a záró istentisztelet és az egyéb csendesheti hanganyagok elérhetők az interneten. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Özvegy Stanc Gyuláné Gacsádi Rózától, aki 1920. február 20-án Székelyhídon született, és ezesztendő július 23-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk békességet, erőt és vigasztalást megszomorodott szívű családtagoknak. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 396. dicséretünket énekeljük el mind a három verszakával. 396. dicséretünk így kezdődik. Ébredj bizonyságtívő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Mind a három verszakát énekeljük tehát, a harmadikat, az utolsót majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.